Kedves testvérek, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, mondtuk advent első vasárnapján, és ennek az igének a nyomán igyekszünk tanulni eleink hitvallásából, és most a hitvallásunk 15. cikkelye szerint a beszédről elmélkedünk ebben a hónapban. Ez a 15. cikkely arról szól, hogy a nép számára érthető nyelven kell Isten igéjét hirdetni, és így most a mai vasárnapon arra a kérdésre keressük a választ, hogy mitől lesz a szónak ereje, és Mózes második könyve 4. részének a 10-től a 17. verséig terjedő szakaszát olvasom fel. És mondta Mózes az Úrnak: kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Az Úr pedig mondta néki: kiadott szájat az embernek? Avagy kitesz némává, vagy süketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr, most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell. Ő pedig mondta: kérlek, Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. És felgerjedt az Úrnak haragja Mózes ellen, és mondta: nem, de atyád fia néked a Lévi nemzetségéből való Áron. Tudom, hogy ő ékesen szóló, és imé, ő ki is jő elődbe, s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében. Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én leszek a te száddal, és az ő szájával, és megtanítalak titeket arra, amit cselekedjetek. És ő beszél majd helyetted a néphez, és ő lesz néked szájgyanánt, te pedig leszel neki Isten gyanánt. Ezt a veszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele a ma jeleket. Nagy kérdés, hogy egy ilyen nagyhatású szónok, mint Mózes, akinek a nagy-nagy összefoglaló beszédeit tartalmazza a Mózes 5. könyve. Ezt a könyvet szokták az első igazán prófétai könyvnek nevezni, nem az ihletettséget illetőleg, hanem hát a prófétai könyvekben mind a próféta megszólalásáról, igehirdetéséről, Isten üzenetének a magyarázatáról van szó. Mózes 5. könyve ilyen könyv, törvény megismétlésének is nevezik ezt a könyvet, értelmezi benne az Úrnak a kijelentéseit, törvényeit, és összefoglalja az útnak, a közösen megtett 40 évnek a tanulságait, és felszokták tenni a kérdést, hogy egy ilyen erőteljes szónok hogy mondhatta azt magáról, hogy ő nehéz ajkú és nehéz beszédű. Sőt, így lehet érteni a szöveget, hogy ő dadogó nyelvű. Szó egyébként a dadogás szó csak Ézsaiás könyvében fordul elő, majd vissza is térek még. Erre ott háromszor előfordul a dadogás kifejezés. Itt nehéz ajkú és nehéz nyelvűnek nevezi magát. Az sem véletlen, hogy nem csak az ajkáról, hanem a nyelvéről is beszél Mózes. Azt tudjuk erről a férfiről, hogy itt már a saját érzése szerint túl volt életének a felén, sőt lehet, hogy úgy érezte, hogy a kétharmadán is túl van, és túl volt egy nehéz megtapasztaláson, egy keserű megtapasztaláson is. Hajdan úgy érezte, hogy őt szemelte ki Isten arra, hogy népét kivezesse a rabszolgaságból, és ehhez a feladathoz minden akkor lehetséges segítséget, támogatást megkapott. Nyilván ebből vonta le azt a következtetést, hogy őt kiszemelte az Úr erre a feladatra, arra, amiről nyilván a héber családokban, azokban az évtizedekben, évszázadokban, amíg a fogság tartott, naponta beszéltek, hogy majd jövőre az ígéret földjén, a földön, ahol Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adta Isten az ígéreteket, és ahol ezek az ősatyák nyugszanak is, oda megyünk vissza az ősírjukhoz, arra a helyre, amit ők bejártak, amit az Úr megígért nekik. Tele voltak vágyakozással és várakozással, és ki más lehetett volna alkalmas ennek a feladatnak a végrehajtására, mint Mózes, akit az Úr csodálatosan megmentett a haláltorkából, de azon kívül pedig az elnyomó rabszolgatartó egyiptomi birodalom udvarában, a fáraó közelében nevelkedett, a fáraó lányának a nevelt fiaként, mindent megtanult a harcászathoz, a vezetéshez szükséges ismereteket, egyéb csillagászati, bölcseleti, építészeti és más dolgokat, amiknek aztán persze, hogy hasznát vette a pusztában, bár addigra tele volt bizonytalansággal, és minden tennivaló előtt kereste, hogy vajon Isten akarja-e azt a dolgot, nem bízta a szakértelemre, csak a szakértelemre a döntéseket. Ez nem azt jelentette, hogy leértékelte és elvetette magától azt, ami tudható a dolgokról. Hasznosította azt, de egy idő után, és milyen hosszú időnek kellett ehhez eltelnie, fontos volt számára a kérdés, hogy és vajon Isten mit akar cselekedni az én életemmel, tudásommal, vagy tudatlanságommal. Ismerjük a történetet, hogy rádöbben egy napon, hogy a nép, melyet ő szabaddá akar tenni lélekben, nagyon is rabszolga, és ahogy ez lenni szokott az elnyomott, hátrányos helyzetben lévő embereknél, népeknél, nem nagyon működik közöttük a szolidaritás. Mindenki magára gondol, és nagyon hálásak sem tudnak lenni azért, hogy valaki, aki nem szenvedi velük együtt ennek az elnyomatásnak minden pillanatát, segíteni akar nekik. Ezért nem szoktak hálásak lenni, és általában az érző szívű, de mégis jobb helyzetben lévő nemzettársakat, nem tudom minek nevezik, polgártársakat gyűlölni szokták az emberek. Valljuk be, hogy ez így van, és hogy ilyesmit tapasztalatból is tudunk. Akinek kicsit szélesebb a lehetséges működési területe, azt általában gyanúsítgatni szokták, biztos kollaborál a hatalmasokkal, könnyű neki, és ezer hasonló dolgot mondhatunk. Én azt képzelem, hogy egy darabig Mózes ezt nem vette észre. Saját családjával volt eleven kapcsolata, és bár senki nem próféta maga hazájában, de azért ott volt egy szerető, okos édesanyja, aki sok mindenre megtanította Mózes, és az ő gyöngétsége segített nyilván abban, hogy ne vegye észre, hogy mennyi ellenlábasa és irigye van. És nagyon mélyen megrendítette őt a kiózanodás, amikor azzal találta magát szembe, hogy bizony saját népének fiai fogják őt befújni, bepanaszolni a fáraó előtt, hogyha közöttük is igazságot akar tenni. És ezért elmenekült, 40 évig a pusztában volt, és ebben a csendben kipárolgott belőle mindenféle népboldogító érzés, minden olyan belülről önként jövő önmagával kapcsolatos ellágyulás, hogy ő lesz a nagy szabadító, ezek teljesen kipárologtak belőle, valószínű azoknak a szavaknak, hozzáállásnak a hatására, amivel mondom ott Egyiptomban, szembesül. Tehát amikor Isten itt 4 évtized után megkeresi őt a sivatagba, akkor nem azt olvassuk, hogy Mózes felújjon, hogy végre rám talált az Úr, és végre kezdődhet életemnek az a szakasza, amire mindig is készültem, hanem hát égnek áll a haja, és elakad a lélegzete, szívéhez kap, és kézzel lábbal megpróbálja elhárítani magától a feladatot. Nagyon kedves, hosszadalmas vita olvasható itt az Úr és Mózes között. Isten mint egy rossz tanulóval, egy makacs diákkal alkudozik. Mózessel újabb és újabb eszközöket ad a kezébe. Nézd csak, mutasd meg ezt a csodát, ha erre se hisznek, akkor mutasd meg azt az emberfeletti dolgot, és aztán amaszt, és amikor mindebből, hát hogy úgy mondjam, kifogynak, akkor nem az következik, hogy most már tényleg meg vagyok győzve, hanem Mózes azt mondja, hogy csak küldj, akit akarsz, engem ne, bárkit, csak engem ne. És végső érvként előhozza ezt a dolgot, amiről itt most olvastunk is, hogy nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Az egyik hagyomány szerint ez tényleges dadogást jelentett. Mózesnél a hozzáértők tudják, hogy van olyan, hogy azért dadog a gyerek, mert valami sok érte. Esetleg itt az ő esetében van egy legenda erről, hogy kisgyerekként a fáraó egyszer az ölébe ültette, és akkor Mózes lekapta volna a fáraó fejéről a koronát, és a saját fejére illesztette volna. Udvaroncok ettől megrémültek, és haragjuk felgerjedt, és azt mondták, hogy próbát kell tenni, nem vajon nem egy trombitorlóval van-e dolguk, és behozattak 2 serpenyőt, az egyikben arany volt, a másikban parázs, és talán innen az ézsaiási igék is, és ha a gyerek az aranyhoz nyúl, meg kell ölni, ha a parázshoz, akkor életben kell hagyni, és a gyerek az aranyhoz nyúlt volna, de Gábriel arkangyal, ki más, úgy irányította a kezét, hogy inkább a parázshoz nyúljon, amit a szájához kapott azután a gyerek, és innentől kezdve dadogott. Hát tudjuk, hogy Ézsaiás könyvében Ézsaiásnak is van egy ilyen parazsas élménye, ahol a száját tisztítja meg ez a parázs, de mint említettem, 3 helyen az ő könyvében a dadogásról is szó van, és itt kapcsolódik össze a 2 gondolat, mert nem biztos, hogy Mózes a szó szoros értelmében dadogott. Dadognak azért is a gyerekek, mert gyorsabban gondolkodnak, mint beszélnek, esetleg életük kezdetén. Lehetett ilyen is, hogy mindig nyugtatni kellett Mózest. Mamája mondta, hogy Mózes, hele, lassan, 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 csak várd ki a végét, ne beszélj olyan gyorsan, gondold meg, miket mondasz, és kezdetben ezért dadoghatott esetleg, ha ténylegesen dadogásról van szó. De azt mondja Ézsaiás 28.11, hogy ezért dadogó hajakkal és idegen nyelvvel fog szólni a néphez az Úr. Tehát az Úr maga is olykor a rá nem figyelő népnek a dadogás nyelvén szól. A 32. rész 4. versében egy olyan ígéretről olvasunk, hogy a hebeúrgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól, de a 33. fejezet 19. versében lévő ígéret azt vetíti az engedelmes nép elé, hogy gőgös népet nem látod, a homályos, érthetetlen ajkú népet dadogó nyelve meg nem érthető. Hát én arra gondolok, hogy ott a rabszolgák között is az volt, amiben sajnos én is gyerekkoromban éltem, és ami libába beleestem, nem volt illő oroszul megtanulni. Büszkék voltunk, hogy nem tudunk oroszul, majd ezt nagyon szégyellem és bánom, mert 8 évet töltöttem el orosz nyelv tanulással, illetve tanították nekem, és hát 10-ig is nehézkesen tudok elszámolni, és néhány mondókának egy-két szavát tudom csak felidézni, és milyen jó lenne, ha ezt a 8 évet kihasználtam volna, és megtanultam volna. Gúnyolódtunk, az orosz nyelv az olyan bugyuta nyelvnek tűnt a mi bugyutaságunkban, mert hogy nem tudtuk, hogy milyen gyönyörűséges nyelv az, és valószínű így lehetett, hogy Izrael fiai ott a maguk zárt közösségében nem tanultak meg egyiptomiul, az nekik dadogás volt, homályos ajkú népnek tekintették az egyiptomiakat, az ő szép héber nyelvükkel szemben, és így könnyen el tudom képzelni, hogy Mózes lett a dadogós, aki tudott egyiptomiul, és hogy ez fájhatott neki, ezt hurcolhatta 40 éven át magában, hogy de hát Uram, én vagyok a dadogós az ő számukra, akit így gúnyoltak, és akit nehéz ajkúnak, homályos beszédűnek tartottak azok, akik megvetették az egyiptomi nyelvet. Nincs becsületem az én népem előtt. Ez az értelme ennek a szövegnek, hogy nem értek az ő nyelvükön. Nem tudom úgy képviselni a te üzenetedet feléjük, hogy az meggyőző legyen. Ki fognak engem nevetni? Gúnyolni fognak, utánozni fognak. Másrészt valószínű, hogy miután ő csak kisgyerekként volt a szülői házban, a dajkája volt az édesanyja, és aztán az udvarban nevelkedett, egy ilyen konyhanyelvi szinten tudott héberül, aztán Midian földjére került, ahol szintén nem héberül beszéltek, tehát 40 éven át ő ezen a nyelven meg se szólalt. Ahogy a pünkösdi csodánál azt gondolom én, hogy az addig csak Isten tiszteleti nyelvként használt bibliai nyelven kezdtek az apostolok megszólalni, és mindenkit megdöbbentett, hogy de hiszen ennek a szövegnek, amit mi itt szombatonként elmondunk, mély értelme van. És elkezdték érteni azt, amit mindig is mondtak, és itt is mondom hasonlóképpen, hát Mózes ellenkezőképpen inkább azzal szembesült, hogy a nyelv, amit ő évtizedeken át nem használt, nem lesz alkalmas arra, az a néhány szó, amit tud arra, hogy ezt a nagy ügyet, a szabadságnak az üzenetét és örömét közvetítse az ő népe számára, és nem tud már szót érteni a fáraóval sem. Hát nagyon rég nem beszéltek egymással. Itt Midian földjén a pásztorok egyszerű ügyeivel foglalkozott, semmiféle fenkölt egyiptomi költészet, hímes beszéd nem hagyta el az ajkát, arról beszélt, hogy nem rühösek-e a birkák, meg kell körmölni őket, megnyírni, mert a gyapjuk nehéz már, mennyibe kerül egy kiló jusajt, és mikor fog kisbárány születni, és mind veszekedtek már megint a fiai családjában, mik a problémák. Ezekről a dolgokról beszélt, semmi, de semmi rendkívüli igei tartalma nem volt az ő életének. Nem arról volt szó, hogy ő ott komoly filozófiai műveket írt a pusztában. Semmilyet nem írt. Ha írt valamit, akkor azok egy számadónak a feljegyzései voltak birkákról. Tehát ha mondjuk ez a kézirat megmaradt volna, és beteszik Mózes hagyatékába, a kutatók elkezdik kutatni, azt mondanák, hogy ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. 8 birka, meg 555 birka aláhúzva az annyi, mint 563 birka, ha fejbe jól kiszámoltam. Mi ebben az üzenet? Semmi üzenet nincs ebben. Nem voltak ilyen mély és magvas gondolatai Mózesnek, és megijedt attól, hogy ő ebben az állapotában ilyen műveltséggel menjen és a szabadulás nagy evangéliumát hirdesse az ő népének, és megütközzék az akkori világ leghatalmasabb hát kulturális és politikai nagyságával, magát Istennek tekint, és jön egy kecskepásztor ehhez az Istenhez, és el kell mondania a szabadulás nagy igéit, és még úgy sem merte vállalni, hogy ez Ez egy mondat, mondta neki az Úr. Azt ismételgesd, hogy engedd el népemet. Engedd el népemet. Engedd el népemet. Nem kell többet mondanod. Nem kell cifráznod. A lényeget mondd. A szabadulás igényét fogalmaz csak meg. De Mózes, a dadogós, nem tudta vállalni ezt a feladatot. Ott vagyunk sokszor megoldhatatlannak tűnő feladatokkal. Egyrészt haragszunk Istenre, hogy belekompromitált bennünket egy ilyen helyzetbe, és azzal kezdjük, hogy miért nem mást küld oda, miért engem küld. Küldhetne egy olyan pillanatban, amikor csodákat lehet látni. Egy olyan pillanatban, amikor árad az áldás. Egy olyan pillanatban, amikor szavak nélkül kiárad Isten lelke, és jó ebben a hangulatban fürödni, betelni Szentlélekkel, örömmel, vigasztalással, átélni azt, hogy Isten gazdagságából az ember egészségügyi, gazdasági és mindenféle szempontból profitálhat. De amikor ütközni kell a fáraóval, vagy ütközni kell emberi kicsinyességgel, értetlenséggel, amikor sok türelem kell ahhoz, hogy valamit megmagyarázzunk, hogy az embereket erre a legnehezebb dologra rávegyük, hogy akarjanak szabadok lenni, akarják használni az eszüket, döntsenek személyes üdvösségük ügyében, nem dönti el más azt helyettük, döntsenek életviteli kérdésekben, hozzanak komoly elhatározásokat, hogy mától másképpen, ez olyan döntéseket, amiket más helyettük nem dönthet el, hogy erről hogy lehet embereket meggyőzni. Mózes meg volt arról győződve, hogy sehogy. Nagyon érdekes számomra itt az, amit Istennél mindig megcsodálok, hogy odállunk elé a gyengeségeinkkel, a hiányainkkal, és nem azt a csodát viszi véghez, hogy akkor ezt a hiányt bennünk kipótolja, hogy egy csapásra Mózes ékes beszédű lesz, csodálatos szónokká lesz. Ismertem ilyen igehirdetőt is, többen vannak még itt, akik Séter Feri bácsit ismerhették, aki mindig kedvesen bírálta önmagát, ércelődött önmaga felett arról, hogy mennyire nem tudott prédikálni. De Isten őt az igehirdetésre hívta el, és a püspöke úgy engedte el az evangelizációra, hogy pont maga, hát mit fog maga azoknak az embereknek mondani, hogy nagy ébredés indult el, és azt mondja, ő nem tudja, mi történt vele. Egyik este felment a szószékre, és elkezdett belőle dőlni a szó. Pedig tényleg nem tudott igét hirdetni, tőle származik ez a mondás is, azért ment el lelkésznek, mert azt látta, hogy azoknak sok idejük marad, és ő egyéb dolgokat szeretett volna csinálni, és azt hallotta, hogy a lelkész az 6 nap láthatatlan, és aztán ő tette hozzá azt, hogy 7. nap megérthetetlen, mert hogy ő ennyire nem tudott prédikálni. De Isten megnyitotta a száját, és onnantól kezdve az egyik leghatásosabb evangelizátor lett. Van ilyen is. De nagyon tetszik nekem, amikor Isten nem a hiányunkat szünteti meg, hanem megtanít a hiányunkkal együtt, a gyengeségünkkel együtt, arra, amit Pál így nevez, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mert örömes dicsekszem az erőtlenségemmel, mert ez nagyobb bizonyság, hogy egy erőtlen emberen keresztül tud Isten nagy dolgokat véghezve vinni. Ott ritkán fordul elő, hogy valaki a saját jó képességeit és az erejét látja, és nem Istennek a csodáját. Pál is azok közé tartozott, akiknek a beszédjük erőtlen volt, ezt mondja. Ő is azt mondják rólam, hogy a beszéde silány, a levelei erősek, tehát írásban jobb volt, mint szóban. Többnyire így is van ez, hogy aki írásban jó, az szóban kevésbé. De Isten nem változtatja ezt meg az ő esetében sem. És itt sem teszi egy csapásra isteni hatalommal ékes szólóvá Mózest, hanem ad egy mankót. Lehet, hogy csak átmeneti időre. Lehet, hogy amikor a Mózes 5. könyvét mondta végig, Mózes addigra tökéletesen megtanult héberül, gyönyörű irodalmi szempontból is Mózes 5 könyve, a többiek, akik ezt ösztönösen anyanyelvként használták ezt a nyelvet, az ő számára egy aprólékosan megtanult, minden szónak, minden betűnek értelmet tulajdonító az üzenetet, a szót mélyen, komolyan vevő emberré lett, hiszen Isten szavát kellett közvetítenie, ami az ő számára bele volt égetve a kősziklába, a kőtáblába is. Tehát lehet, hogy később aztán alakult az ő élete, de ebben a pillanatban Isten nem lépi át ezt a problémát, hanem delegálja mellé Áront, a testvérét. Áron nem egy alkotó elme, nincsenek nagy gondolatai, nem egy álmodó ember, de gyönyörűen beszél, és népszerű ember, sokkal népszerűbb volt, mint Mózes, bár Mózes nélkül nem mertek dönteni, akkor sem, ha morogtak gyakran ellene, és lázadoztak ellene. Áron a közülük való ember volt, a népszerű ember volt, aki értett mindenkinek a nyelvén. És Isten azt mondja, hát akkor megosztom. Akkor neked adok kijelentést, te adod el a testvérednek, és ő pedig lefordítja majd az emberek nyelvére, ő lesz neked száj gyanánt, te pedig leszel neki Isten gyanánt. Isten tudja a mi korlátainkat. Sokkal jobban, mint mi. Mi néha egy kicsit többnek képzeljük magunkat, nagyon gyakran kevesebbnek. És felmentjük magunkat éppen ezért azok alól a feladatok alól, amikre pedig Isten akar elküldeni. Már régóta küldene. És nem akarja megvárni, amíg ékes szólók leszünk, hanem most van szüksége a szabadításra. Miért várjon az a szegény nép addig, amíg Mózes tökéletesen megtanul héberül, levetkőzi összes görcseit, és kivakarózik ebből a pásztor életből, és így tovább. Ahogy a tanítványokat is a háló mellől, a hajóból, úgy őt a nyáj mellől szólított el, mint Dávidot is később. Az Úr most azonnal van szüksége az Úrnak rá, és lehet, hogy ránk is. Erre kellene ráébrednünk az Úrral folytatott vita közben is, hogy igen, kevés az, amit ránk bízott az Úr, de ezt nem lehet átmenetileg se elásni, ezt az egy talentumot. Indulj el azzal, amit van. Így van ma a zsidóságban, hogy aki csak az ABC-t tudja héberül, azt is arra szólítják fel, hogy ezt tanítsa meg valakivel, mert hát ha más ennek révén messzebbre jut, és majd visszatanítja az ő tanítómesterét, aki csak az ABC-t tudta. Amit tudsz, amit van, azt add az Úrnak, nem azt, amit lehetne, vagy amit nincs. Add oda engedelmesen neki, és ő pedig megadja azt a segítséget, sokszor emberek által, sokszor sikeresebb emberek által, amik szükségesek ahhoz, hogy az ő ügye előbbre jusson. Nem kis dolog lehetett ez, látni Mózesnek, hogy az ő gondolataival Áron milyen népszerű és kedvelt figura lett. Nem tudjuk, hogy Áron hogy dolgozta ezt fel, hogy őt ünnepelték az emberek, pedig ő tudta, hogy ezeket a gondolatokat nem ő kapta az Úrtól. Nos hát ebben a tűzben, ebben a parázsban tisztult meg Mózes dadogó ajka, és az ő erőtlensége ellenére lett Isten igéjének, kijelentésének a hordozója. Ugye a zsidóság Mózes 5 könyvét tartja az alapkönyvnek, Valóban így van, erre épülnek a prófétai íratok, az evangéliumok és a Biblia egésze is. Isten egy dadogó nyelvű embert választott ki arra, hogy a legsúlyosabb igéit rájuk bízza, rá bízza. Isten bennünket is azokkal az adottságokkal szemelt ki, amiket talán nem változtat meg, de megáldja azt a keveset, amink van, hogy az ő országa, az ő világa kiteljesedjék. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük a te világos és egyszerű szavaidat, amellyel kell a világot teremtetted a káoszból és az űrzavarból. Köszönjük a nyelvet, amit adtál, amit jól-rosszul beszélünk, és köszönjük azokat a megszégyenítő tapasztalatokat, amikor műveletlen egyszerű embereken keresztül többet tudsz elmondani a te isteni titkaidról, mint sok mindent megértett, megért, tanult emberek beszédéből. Használj minket, Urunk! Segíts megszabadulni attól a gőgtől, ami a tudatlanságból fakad, abból az elzárkózásból, mások ítélgetéséből. Hadd adjuk a mi dadogó nyelvünket neked, használd azt, szánkat és nyelvünket, áldj meg minden nehéz ajkú, minden gyengeségét felismerő embert, aki mégis engedelmes, és akit használhatsz a te országod építésére. Amen.